Semmi sem olyan csalóka, mint egy fényforrás távolsága a vaksötét éjszakában. Millás reggeli.
De hogy kicsit vidorabb és mindenképpen emberközelibb témával folytassuk, ez a hol jó élni Magyarországon témaköre. Ezzel faggatjuk, vagy ezzel nyaggatjuk Sóki Tóth Gábort, az Otthon Centrum elemzési vezetőjét. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok én!
Hát életminőségindikátort készített az Otthon Centrum, ráadásul már másodszorra. Egy kicsit a hátteret világítsad meg nekünk, légy oly kedves, hogy ez hogy jön össze, ez az életminőségindikátor, és miért tartottátok fontosnak ilyet készíteni?
Hát igazából kicsit megirigyeltük azokat a nemzetközi ilyen város ranglistákat, amelyeket időről időre különböző szervezetek publikálnak. Ezeknek egy része az kifejezetten ilyen költségszemléletű, tehát hogy hol lehet a legolcsóbban megúszni a mindennapi életet, és van egy csomó olyan, ami nyilván elsősorban a nagy multinacionális foglalkoztatóknak a szempontjai szerint rendezi sorba. Mi igazából arra próbáltunk valahogy támpontot találni, vagy keresni, hogy mi mozgatja a lakásárakat, nem csak az abszolút értéket, hanem az, hogy hol növekszenek legdinamikusabban a lakások. És azt gondoltuk, hogy ha megpróbáljuk beazonosítani azokat a mérhető, és mondjuk nem csak a mi adataink, hanem mondjuk objektív, független mérőszámok alapján is értékelhető tényezőket, és ezt összevesztjük a lakásárakkal, akkor hát ha valami összefüggés kiderül.
Jó, hát a puding próbálja az evés, lássuk, hogy a fővárosban mi jött ki, hol a legjobb élni ez szerint az életminőség indikátor szerint.
Hát alapvetően azt látjuk, hogy a fővárosnak az első, ötödik, hatodik, tizenkettedik kerületei végeztek az élen, ami sajnos vagy szerencsére, ezt mindenki el tudja dönteni magában, nagyon erősen korrelál a lakásáraknak az emelkedésével, illetve a magas szintjével, de elmögött azért ott látjuk még a 9. kerületet, a 2. kerületet, a 7. kerületet is, szintén az élbolyban van, a 13. és a 11. kerület is. Tehát akik itt élnek, és olyan szerencsések, hogy meg is engedhetik maguknak, hogy itt vásároljanak itt lakóingatlan, azok azt gondolom, hogy méltán tapasztalhatják is ennek a lokációnak az előnyét.
Nem meglepetés az első és az ötödik kerület? Mert talán a közvélekedésben azon, hogy a második és a tizenkettedik, mint ilyen csendes zöldövezeti kerület.
Igen, de ugyanakkor azt látjuk, hogy például az egészségügyi ellátásban, vagy a foglalkoztatottak arányában magas értékekkel szerepel ez a két kerület is. És talán amiben lemaradtak egyébként egy picit, az a bevándorlásnak a mértéke. Ugye tudjuk, hogy mind a két kerület azért, amellett, hogy egyébként kedvelt lakóterületek is, mert hogyha belegondolunk, főleg az ötödik kerület azért az elmúlt 10-15 évben nagyon megváltoztatta az arculatát, sokkal kellemesebb, barátságosabb, gyalogosabbá vált. Zöld felületek jöttek létre, ez az egész belvárosi forgalomcsillapítás gyalogolózónának a kialakítása azért nagyon dobott a kerületen, és hát azért egy vigadó térről feltáruló dunai panoráma is nagyon sokat nyom a latba, amikor ugye a lakás árazást.
Értem, most ez jelent. A bevándorlás, ez nem a külföldiek bevándorlásáról, nem, hanem hogy hányan költöznek a kerületbe.
Ez a beköltözés, így van, és itt azt látjuk, hogy miután nagyon sokan elsősorban befektetési célra vásárolnak, rövidebb, hosszabb távú bérbeadási célra, ezért nem itt létesítenek állandó lakhelyet.
Mi van a lista másik végén? Tehát ahova a legkevésbé szeretnek költözni a fővároson belül az emberek?
Hát igazából azt látjuk, hogy itt a peremkerületekben látunk egyfajta lemaradást. 20. kerület, 18, 17, 15. kerület, vagy a 23. Itt is alapvetően, ami lerontja a mutatókat, az a munkába járásnak az időigénye. Ugye a tavalyi listánkban a helyben foglalkoztatási arányt néztük, most viszont ezt kiváltottuk azzal, hogy a hány százaléka a népességnek jut el a munkahelyére legfeljebb 30 perc ingázással. És ezekben a peremkerületekben itt ezek alacsonyabb értékek jöttek ki ebből a szempontból. És a másik érdekesség az ugye a gimnáziumi tanulóknak az aránya. Itt is nyilván az egy lényeges szempont, hogy Budapesten belül azért a jobb hírű gimnáziumok inkább a belső kerületekben vannak, tehát nagyon sokan hiába a külső kerületben laknak, beljebb tendálnak, tehát nem helyben veszik igénybe az oktatást. Igen. Tehát talán ezek lehetnek. Egyébként itt is azt tudom mondani, hogy az egyéb mutatókban, tehát például az egészségügyi mutatóban, ezek a kerületek átlagosnak mondhatók, nagyon hasonlítanak egyébként karakterükben az agglomerációnak a településeire. Mm-hmm.
Ha már az agglomeráció szóba került, ott melyik települések számítanak életminőség szempontjából a legvonzóbbnak, és akkor legyen ez az utolsó kérdés?
Annyit hagyd mondjak, hogy ez a vizsgálat ez kifejezetten a 20 ezer főnél népesebb városokra terjed ki, tehát ezen belül, tehát nyilván az agglomerációs települések nagy része az nem ebbe a kategóriába van, de a legjobbak Budaörs és Dunakeszi volt így a városok körül.
Uh-huh. Jó, nagyon szépen köszönjük! További erőt kívánunk a jövő évi életminőségindex elkészítéséhez, mert nagyon tanulságos adatokat hallhattunk, úgyhogy biztos lesz jövőre is, ugye?
Így van, így van, igyekszünk ezt még tovább fejleszteni. Köszönöm szépen.
Köszönjük.
Az érdeklődést.
Minden jót, szép napot.
Szép napot a hallgatóknak is.
Sókitott Gáborral, az Otthon Centrum elemzési vezetőjével váltottunk néhány szót arról, hogy hol jó élni a fővárosban és vonzás körzetében.
Az igazság fáj. Persze nem annyira, mint olyan bicajra pattanni, amelyről hiányzik az ülés. Millás reggeli.